Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak a jelenésekről írt könyvéből olvassuk, János apostolnak mennyei jelenésekről szóló könyvének 20. részéből, a 20. rész 11. versétől a 15. versig. Jelenésekről írt könyv 20. részében a 11. verstől ezt olvassuk. És látték egy nagy fehér királyi trónt és a rajta ülőt, kinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsiket állni az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, mely az életnek könyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik őnáluk voltak. És megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűznek tavába vetteték. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy téged magasztalhat, dicsőíthet a szívünk, aki nyilvánvalóvá tetted az Isten irántunk való szeretetét. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, hogy végigjártad földi életutadat és betöltötted a törvényt. Köszönjük néked, hogy aztán, mint törvényszegőt, a keresztfára szögezhettek téged, hogy magadra vetted bűneinket és azok ítéletét. Köszönjük néked, hogy ott megváltottál minket. Köszönjük néked, hogy legyőzted a halált, feltámadtál. Áldunk téged, aki megdicsőítettél, és most ülsz az Atyaisten jobbján. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te nálad van az ítélet, mert téged tett az Atyaisten az utolsó ítélet bírájává is. Köszönjük néked, hogy téged magasztalhatunk és dicsőíthetünk, hogy te vagy az, aki megmentesz minket az örök haláltól, a tűznek tavától, az örökkévaló gyötrelemtől. Áldunk téged azért, mert újra eljössz hozzánk a Szentlélek által az ígédben, és tanítasz minket, mert azt akarod, hogy megérezzük a te szeretetedet, és el is higgyük a te szeretetedet, beléd kapaszkodjunk teljes gyermeki bizalommal, hogy valóban el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Kérünk, segíts a mai napon téged meglátnunk, megértenünk, segíts benned hinnünk, segíts a benned való hitben megerősödnünk, segíts, hogy hűségesebb követőid lehessünk a magunk helyén. Kérünk, áld meg, szenteld meg mai Isten tiszteletünket drága jelenléteddel. Legyél itt velünk a templomban, legyél minden helyen, ahol a te igéd hirdettetik. Áld meg a gyülekezeteket szerte az egész világon. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 152. énekünket énekeljük. A 152. dicséretünket, Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 3. részéből, a 16. versből olvassuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ebben az évben az eddig Isten tiszteleteinken a misszióról beszélgettünk, és több mindent is láttunk már. Legutóbb arról beszéltünk, hogy a missziói küldetésünk teljesítése az bizonyos kisebb-nagyobb nehézségekkel, szenvedésekkel, mártíriummal is járhat. De hát ezt vállalva kell nekünk valóban bizonyságot tenni a magunk környezetében, mindenkinek, aki hiszi Jézusban és az ő követőjének vallja magát, mindenkinek a kötelessége ez, hogy a maga helyén, családjában, munkahelyén Jézus Krisztusról tanúskodjon. Kerüljön, amibe kerül. Egy kicsit most tovább lépnénk a misszió kérdésében, és el kell mondanom, hogy nekünk Jézus Krisztust kell hirdetnünk, mint olyas valakit, aki meghalt és feltámadott és megdicsőítetett és újra eljön, de különösképpen is ezt a Jézust, aki az egyedüli személy, aki az embereket megmentheti az örök pokoltól és eljuttathatja az örök életre. Az egyetlen olyan valakiként kell nekünk Jézusról beszélni, aki az Isten országába, a teljes harmónia világába el tud juttatni bárkit. Na most, amikor így a maga teljesen egyedülálló, páratlan mi voltába beszélünk a mai világban Jézusról, akkor a mai hallgatóságban felmerül több kérdés is. Például az, hogy ezek szerint vannak emberek, akik Isten haragja következtében örök kínokra, a kárhozatra jutnak? Vagy felmerül az a kérdés, hogy tényleg csak Jézus Krisztusra és az ő művére van szükség ahhoz, hogy valaki a kárhozatból átjusson a mennybe? Nincs más út oda, csak Jézus és az ő keresztáldozata? Esetleg felmerül az a kérdés, hogy kell-e az embereknek konkrétan Jézusba hinniük ahhoz, hogy üdvözüljenek, vagy hihetnek a maguk vallási tanításába, és akkor is Jézus által fognak üdvözülni. Tehát nagyon fontos kérdések merülnek itten föl, és fontos, hogy ezekre a kérdésekre biblikus és igazi válaszokat tudjunk adni, ha él bennünk a missziói tűz. Hát ma a felvetődő kérdések közül az elsőt szeretném egy kicsit veletek körüljárni. Tudnélik, lesznek emberek, akik az Isten haragja következtében örökre elkárhoznak? Létezik ilyen, hogy örök pokol? Örök kárhozat? Hát nézzük először is, hogy vannak bizonyos meggyőződések a pokolról, amikkel így a mai világba járva kellve ugye találkozunk. Egyfelől ugye sokan nem hisznek a túlvilági létben. De már nem csak a túlvilági létben nem hisznek, hanem a lélek létezésében sem, az emberi lélek létezésében sem hisznek. Azt gondolják, hogy a lélek az agytól függetlenül nem létezik. Most már neves agykutatók is állítják, mint Freund Tamás is, hogy a lélek létezik, és az agyra nincs szüksége a létezéshez. De hát az érintettek ragaszkodnak hozzá, hogy lélek nincs, tehát nincs, ami tovább éljen, hogy így mondjam, a halál után. Hát most már bebizonyosodni látszik tudományos eszközökkel, hogy a lélek az létezik, de hát ez nem zavarja őket. Lehet, az se zavarja őket, hogy ha a lélek esetleg tényleg van, akkor ahhoz hol van, amikor az ember már testileg a sírba kerül, vagy elhamvasztatik. Hát a Biblia beavat ebbe a dologba minket, és azt mondja, hogy van a halál után is egy létforma, mégpedig erről többet is mond, de itt most csak azt szeretném aláhúzni, hogy vannak emberek, akik szerint ilyen halál utáni létezés az embernek, a személyiségnek, a léleknek, az nem nincsen. De természetesen menny sincsen, üdvösség sincsen, és pokol kárhozat sincsen. Ez csak valami régi mese. Hát aki az ilyen materialista és ateista nézetek mellett kitart, hát tartson ki. De hát most mi az egyházak felé is, hogyha megyünk, akkor itt is furcsa véleményekkel találkozunk. Az elmúlt századok kapcsán, hát éppen az elmúlt században, itt volt egy 20. században egy nagy hírű teológus, Karl Barthnak nevezték, aki azt vallotta, és nagyon sok követője volt, amit úgy nevezünk, hogy univerzalizmus, üdv univerzalizmus, mely szerint mindenki, a végén mindenki üdvözülni fog. Nem lesz ilyen, hogy örök pokolba szenved valaki, örök kárhozatba szenved valaki, mert függetlenül attól, hogy hitte Jézusba vagy nem, Jézus mindenkit megváltott, így hát végül mindenki üdvözülni fog, kivétel nélkül. Nem tagadta ő, hogy Jézus az egyedül üdvözítő, de hát mivel ez az egyedül üdvözítő mindenkit megváltott a kereszten, ezért muszáj, hogy mindenki a mennybe jusson, és végül, ha van is pokol, akkor az üresen marad, nincs ott senki, nem lesz ott senki. A katolikus teológiában is volt, aki ezt vallotta, meg ma is vannak követői, Ulrich von Balthasar, ha valaki jegyzettel fölírhatja a nevét. Aztán vannak más nézetek is, miszerint például a pokol egy olyan hely, ahol az emberek elszenvedik bűneik büntetését. Tehát Isten, hogy így mondjam, ráméri az emberekre a bűneiknek a büntetését, és ezt ők ottan elszenvedik, és miután elszenvedték, azután, hogy így mondjam, Isten kiereszti őket onnan, azt átmennek a mennybe. Vagyis egy darabig van pokol ítélete a bűnös embereken, de aztán utána egyszer csak megszűnik, mert hát elszenvedték a büntetést, tovább nem tartja ott őket Isten. Világos, hogy itt az emberek tulajdonképpen önmagukat váltják meg, mert hát leszenvedik tulajdonképpen bűneiknek a büntetését. Nem világos, hogy ebben a nézetben, amit keresztjének képviselnek, mi szerepe van az Úr Jézus Krisztusnak, aki úgymond megváltotta az embert a pokoltól, és megszerezte nekünk a mennyet. Tehát a második nézet szerint is kiürül a pokol végül, miután leszenvedték az emberek az ottani büntetésüket. Aztán vannak nagyon sokan, akik azt hangsúlyozzák, hogy hát Isten a szeretetnek az Istene. Ez egy ilyen elterjedt szólam, és hát ezt mondogatják, hogy hát a szeretet Istene, és hát nem fér össze a szeretet Istenével, hogy valakit a kárhozatba küldjön, örök szenvedésre, halálra ítéljen embereket. Hát ez lehetetlen, vagyis hát Isten, a szeretet Istene mindenkit üdvözíteni fog. Így vagy úgy, de mindegy, hogy valaki hitt Jézusba, nem hitt Jézusba, keresztjén volt, nem volt keresztjén, teista volt, vagy ateista volt, úgy is üdvözül mindenki, mert hát Isten mindenkit szeret. Hát rengeteg ember ezzel bátorítgatja, meg vigasztalgatja magát. Nem törődnek azzal, hogy a Biblia óv attól, hogy Istenről ennyire egyoldalú képet alkossunk. Ez egy bálványisten, ez a mindenkit szerető Isten. Beszéljen róla akárki. Isten sokkal több tulajdonsággal bír, mint azzal, hogy szeret. Ő szent Isten is, meg igazságos Isten is. Meg sok minden egyebet lehet róla még elmondani. Aztán van egy olyan nézet is, hogy bár nem minden ember üdvözül, de hát a bűnösöknek mégse kell örök büntetést szenvedniük, mert hogy a kárhozatban, a kárhozat tüze úgymond megsemmisíti az embereket. Ez az annihilációs nézetnek mondják. Ezt is keresztjének képviselik, hogy a pokolban, hogy így mondjam, egy idő után megsemmisülnek a bűnösök, hogy így mondjam, a tűz elégeti őket, és már nem kell nekik örökké szenvedni, csak egy darabig kell, és aztán utána eltűnnek, elpárolognak, megsemmisülnek. Summa-summarum, testvérek, hogy ezek arra a kérdésre, hogy van-e kárhozat, illetve hát vannak-e emberek, akik a bűneik miatt örökké szenvedni fognak, erre, hát ki ezt, ki azt válaszolja. Ez a felsoroltak összességében azt mondják, hogy hát vagy nincs pokol, vagy ha van is, akkor hát egy idő után nincsenek lakói, vagyis hát kiürül, és hát végül az Isten ugye úgymond mindenkit üdvözít. Most nekünk hát érdekesek lehetnek ezek a nézetek, és hát lehet, hogy magunkba is felfedezünk ezekből valamit, és hát hogy mi is így gondoljuk, vagy úgy gondoljuk, de nem az a kérdés, hogy most a liberális, racionalista teológusok mit gondolnak, meg hogy mi mit gondolunk, meg a világ mit gondol, hanem az a kérdés, hogy a Biblia mit mond nekünk erről, testvérek. Ez a kérdés, hogy a Biblia mit mond itt erről a eléggé életbe vágóan fontos kérdésről. És itt térjünk is át erre, hogy mit mond a Biblia. Nos, a Szentírás ószövetségi részéből egy igét idéznék, a Dániel könyve 12. részéből a második verset, ahol ezt olvassuk, hogy lesznek, akik alusznak a föld porában, és felserkennek, felébrednek, némelyek az örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örök utálatosságra. Itt az örök szó az, amit szeretnék aláhúzni. Ez az idézett helyen úgy tűnik, hogy azt jelenti, hogy végtelen. Végtelen. Tehát van akik életre jutnak, egy végtelen életre, egy végtelen örök életre, üdvösségre, Istennel való közösségre, és van akik meg egy örökké tartó, végtelen, örök gyalázatra, utálatosságra támadnak föl a föld porából. Hát van egy, ha az örök élet az örök élet, akkor az örök gyalázat, meg az örök út, az is örök. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik örök, a másik meg vagy nincs, vagy egy ideig tart. Ha örök, örök, mind a kettő. Némelyik az örök életre támadnak föl, mások az örökké tartó gyalázatra. Evidens, világos, hogy mit akar mondani a szöveg. De hát kicsit áttérve az új testamentumra, itt az Úr Jézus Krisztus számunkra az első, akivel találkozunk, ugye őt úgy mutatja be keresztelő János a Máté evangélium a harmadik részébe, hogy szóró lapátja a kezében van, megtisztítja az ő szérűjét, gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Itt a keresztelő János úgy mutatja be Jézust, mint aki az utolsó ítéletet megtartó valaki. És ő akkor örökre szétválasztja a gabonát és a pejvát, mint hogy a szérűn szétválasztották ugye a régi időkben a gabonát a pejvától. Hát itt is Jézus az, aki örökre és teljesen szétválasztja egymástól az egyiket és a másikat. És a gabonát a csűrbe takarítja, ami nyilvánvalóan az Isten országát jelenti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzzel égeti meg. Az oldhatatlan tűz az, ami végtelenül ég, amit ami nem alszik ki. Azt mondja a Márk evangélium a 9. részében erről az oldhatatlan tűzről Jézus, ami örökké mindig ég, jobb neked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel bemenned a gehennára, a megoldhatatlan tűzre. Itt is ugyanezt a kifejezést, a megoldhatatlan tűz. Azt mondja ugyanerről a helyről Jézus, hogy itt, akik ide jutnak, azok örökre megmaradnak, férgük meg nem hal. Vagyis ami megmarad belőlük, az örökre él tulajdonképpen. Nem arról van szó, egyáltalán nem arról beszél Jézus, hogy akik oda jutnak, azok egy ideig szenvednek, aztán utána megsemmisülnek. Nem is arról beszél Jézus, hogy valakik, akik oda jutnak az oldhatatlan tűzre, azok egyszer csak onnan mégiscsak kikerülnek, mert megtisztultak, és akkor átmennek a mennybe. Egyszerűen nehéz Jézus szavaiból kikövetkeztetni, hogy az oldhatatlan az mást jelent, az oldhatatlan tűz az mást jelent, mint örökké tartó ítéletet. Aztán másutt azt mondja az Úr Jézus, ne attól féljetek, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, sokkal inkább attól féljetek, aki a lelket és a testet elvesztheti a gehennában, elvesztheti a pokolban. A gehenna az a hely volt Jeruzsálem mellett, egy ilyen szemét égető volt tulajdonképpen, oda hordták ki a szemetet, és állandóan égették ezt ott. Mindig folyamatosan égett a tűz, és Jézus ezt a gehenna nevet, meg nem csak ő, hanem mások is, ezt a gehenna nevet, ezt a képet használták a pokolnak az érzékeltetés, és az a hely, ahol a szemét ég, ahol folyamatosan ég, nem alszik ki soha, mert mindig tápláltatik. Jézus azt mondja, attól féljetek, aki ott a testet és a lelket is elvesztheti. Ez az elvesztés, ez rombolást jelent, pusztítást jelent, de nem jelent megsemmisítés sehol a Bibliába. Tehát egy valami világosnak látszik Jézus szavaiból, hogy ez a test és lélek elvesztése a gehennában, ez azt jelenti, vagy a pokolban, hogy az ember egy örökké tartó romboltatásnak, pusztítatásnak van kitéve, aminek nincs vége. Azt mondja a Máté evangélium a 25. részében az Úr Jézus az utolsó ítéletről, hogy ő ott fog állni majd, és jönnek elé a juhok, akik az övéi, és a bakok, akik nem az övéi, akik hitetlenek voltak. És azt mondja Jézus, hogy azt fogom mondani ezeknek a bakoknak, akik irántam hitetlenek voltak, hogy távozatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre. És utána azt mondja, ezek elmennek az örök gyötrelemre. Az örök tűz és az örök gyötrelem. Amire az Úr Jézus ítéli az ő iránta hitetlen, az ő vele szembeálló embereket. Itt testvérek, ez nyilvánvaló, hogy mit akar mondani Jézus, miközben azt is elmondja, hogy a juhokat pedig az örök életre rendeli, és az örök életre ítéli, hogy így mondjam. Hát nem könnyű dolog, hogy azt mondjuk, hogy az örök élet az jelenteni az örök üdvösséget, az örök boldogságot, de az örök halál az nem azt jelenti. Ugyanaz a kifejezés, ugyanazt jelenti mindkét esetben. Ráadásul, hogyha ezt a Máté 25-öt összevetjük a jelenések könyve 20. részével, különösen is ott a 10. verssel, ott azt olvassuk, hogy az ördögnek és az ő angyalainak készítetett az örök pokorra, az örök tűzre vettetnek. Ugyanazt mondja ott a jelenések könyvében az írás, mint amit Jézus mond a Máté 25-be, hogy az emberek kerülnek az örök tűzre. Vagyis hát, amit Jézus mondta, hogy az emberek, akik iránta hitetlenek, őt megvetik, ő nélküle élnek, azok az örök tűzre, és a jelenések könyvében azt mondja, nem csak ők kerülnek oda, hanem oda kerülnek az ördög és az ő angyalai is, azok is ott fognak szenvedni. Tehát egyszerűen egy szörnyű dolog ezt, testvérek, hogy az emberek mit összeokoskodnak, miközben Jézus egyértelműen beszél ezekről a dolgokról. Pál apostolt is, ha nézzük, Jézussal teljesen összhangban van. Azt mondja a római levél 2. részében, hogy Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint, azoknak, akik jó cselekedetben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet, halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Itt a búsulással és haraggal az az örök üdvösségnek az alternatívája. Van, akinek örök élettel fizet Isten, van, akinek meg búsulással és haraggal, ami a poklot jelenti. Egyértelmű. Azt mondja a 2. Tesszalonikai levél 1. részében az apostol, hogy vannak emberek, akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől, mikor eljön, hogy megdicsőítessék szentjeiben, és csodáltassék azokban, akik hisznek. Örök veszedelem. Örök elveszés. Hát semmi jele annak, hogy itt megsemmisülnek emberek, hogy egyszer kialszik a tűz, hogy egyszer mindenki üdvözül. Nem érti az ember ezeket a bölcselkedő embereket. János apostolt is idézhetjük, aki ugye előszeretettel használja ezt az örökkön örökké kifejezést. A görög nyelvben az örökké valóságot kifejező legerősebb kifejezés, legerősebb szószetétel, végtelen hosszú időt jelent. Neki fognak okoskodni, hogy ez nem azt jelenti, hogy örökkön örökké, hanem azt, hogy csak egy ideig. Hát ez a Biblia egyértelmű, testvérek, és világos, nem kell nekünk ezt felülbírálni. Azt mondja a jelenések 20.15-ben az ige, hogyha valaki nincs beírva az életnek a könyvébe, akkor a tűznek tovább vettetik, és a tűznek tovább, akik vettetnek, a sátánnal, az angyalaival, a démonokkal együtt kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. Ezek, testvérek, súlyos dolgok, mert itt nem másokat érintő dolgokról beszélünk, hanem amiket mi magunk is, vagy megtapasztalunk, ne adja Isten, hogy megtapasztaljuk, de lehet, hogy megtapasztaljuk, de hát mások körülöttünk esetleg megtapasztalják, ha mi nem is. Az örök kárhozat az nem egy játék, az az örök Isten nélküliségnek a lét formája, ami a Bibliában úgy van leírva, hogy a külső sötétség, meg a fogak csikorgatása, meg a kínosztatás, meg a végtelen szenvedésnek az állapota, ez nem egy játékos dolog. Erről nem lehet viccelődni. Aki viccelődik, az nem fogta föl, hogy miről van szó. Az se fogta föl, aki bedugja a fejét a homokba, és azt mondja, hogy ő ezzel nem foglalkozik. Hát igenis, húzzuk ki a fejünket a homokból, azt foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, hogy van ilyen, hogy pokol, ahol a feltámadás előtt is, de a feltámadás után már testbe is, örökkön örökké az Isten nélküliség gyötrelmeit fogják kiállni emberek. A Biblia alapján én nem tudom senkinek azt mondani, hogy ne aggódjál, mert nincs pokol, vagy nem kerül oda senki, vagy hogy onnan ki lehet egyszer szabadulni, meg hogy az Isten szeretetével nem fér össze, meg hogy végül mindenki a mennybe kerül, mert mindenkit megváltott Jézus. Nem tudom ezt mondani, testek. Nem tudom azt mondani, hogy higgyetek azoknak a nézeteknek, amik keringenek szanaszét a világba, mert a Biblia mást mond, és így a Biblia utáni emberek, hát most idézhetném az egyház történet nagy alakjait, a reformátorokat is, de hát bárkit, aki a Biblia előtt meghajolt, mindenki azt mondja, hogy vigyázzatok, emberek. Nem játék ez. Azt mondja John Piper, senkit nem ismerek, aki a pokol kínjait túldimenzionálta volna. Ez egy szörnyű hely. Szörnyű hely, testvérek, ijesztő, félelmetes képek, amiket nem lehet szinte túlszárnyalni. Mintha Isten azt akarta volna elérni, hogy igenis borzongjunk csak meg. Igenis csak ijedjél meg, te ember. Mert itt nem másról van szó, hanem te rólad. Meg az ember, a gyerekedről, meg a férjedről, meg a rokonságodról, meg a munkatársaidról, barátaidról, barátnőidről. Mint hogyha Isten, testvérek, nem csak így rémíteni akarna, hanem úgy elénk is akarta volna festeni az ő dicsőségét. A pokol, testvérek, hirdeti Isten dicsőségét. Isten nagyságát, amit a hitetlen bűnösök megvetettek. Akik oda jutnak, mind olyan emberek, akik Istennel, a legnagyobban, a leghatalmasabb úrral nem törődtek, akik hátat fordítottak nekik, akik igazán nem foglalkoztak vele. Nem érdekelt őket az igéje, nem beszéltek hozzá, éltek a maguk isteneként, a maguk akarata szerint, a maguk feje után. Megvetették Istent. Megvetették a kegyelmet, amit Isten nekik is felkínált. Jézusért szólt hozzájuk Isten, hogy hát megváltottalak benneteket, higgyetek ebbe, hát fogadjátok el Jézust a szívetekbe, az életetekbe, és kövessétek az Úr Jézust. És éljetek az ő akarata szerint mindenbe, és szeressétek őt. Mi azt mondták, nem csináljuk. Az amnestia ki volt nekik hirdetve, és ők nem törődtek vele, mentek tovább a maguk útján. Megvetették Isten, testvérek. Istent a legnagyobbat, a végtelen dicsőségűt megvetni, azt jelenti, hogy a végtelen ítéletével kell szembenézni. Végtelen nagy bűnt követel, aki a végtelen Isten megveti, és ezért végtelen ítéletre lesz méltó, és méltó is. Hát ezeket a dolgokat, testvéreim, nem szabad csak így lesöpörni az asztalra, ezeken gondolkodnunk kell, ezekkel szembe kell néznünk, és le kell vonni a konzekvenciákat. És még valamit akarok ebből kiemelni, nevezetesen, hogy Isten, amikor leírja nekünk ezt az örök poklot, meg örök kározatot, akkor nem csak azt akarja fölragyogtatni, hogy ő milyen hatalmas, és az ellene elkövetett bűn mennyire súlyos, hanem azt is ki akarja emelni, hogy mekkora szerepe van Jézusnak, mekkora jelentősége van az Úr Jézusnak. Mert az Úr Jézus Krisztus az, aki erről a szörnyű helyről egy embert meg tud menteni. Itt van Jézusnak ez a jelentősége, amit nem szabad egy pillanatra se elhomályosítanunk. Jézus az, aki ebből a szörnyű helyből ki tud valakit húzni, és át tudja tenni az Isten országába, aminél nincs csodálatosabb hely. Ahol azok vannak, akik Isten dicsőségét megbecsülték, akik szerették őt, akik meghajoltak előtte, akik imádták őt. Akinek ő volt a legelső, nem csak úgy elvileg, nem csak teológiailag, nem csak teoretikusan, mert ilyen csomó ember van, hanem valóban ő volt a legfontosabb. Nem ők, nem a pénz, nem a siker, nem a nem tudom micsoda, hanem Jézus. Itt van, testvérek, ez, hogy Jézusnak a dicsősége egyszerűen hatalmas, nem tudjuk fölfogni. A pokolból ő ment ki egy embert, engem is, téged is, bármelyikünket. Na és akkor itt a harmadik pontra kanyarodok. Miután láttuk, hogy milyen nézetek vannak a világban, és láttuk, hogy a Biblia meg eléggé egyöntetűen azt mondja, hogy hát van ilyen, hogy örök kárhozat, örök pokol, és az nem lesz üres, ott lesznek emberek. Azt is megmondja, kik lesznek ott. Ezek után nézzük a misszió és a pokolnak a kérdését, mert a misszió az összefüggésbe áll a pokol valóságával, hogy így mondjam. Hogyha valaki azt mondja, hogy én szerintem pokol nincs, vagy aki odajut, az előbb-utóbb kijut onnan, vagy örökre megsemmisül ott, vagy végül mindenki üdvözül. Aki ezeket hiszi, testvérek, azt az embert mi motiválja arra, hogy Jézusról, mint egyedüli üdvözítőről beszéljen az embereknek? Minek? Ugye? Minek? Ha egyszer pokol nincs, akkor minek Jézusról beszélni? Minek Jézust megismertetni? Minek Jézusba hinni bárkinek is? Ha a pokol egy idő után úgyis kiürül, mert leszenvedik az emberek a büntetést, akkor minek beszéljünk Jézus? Hát oda jutnak a pokolra, de egyszer majd csak kijutnak onnan. Ha a pokolba megsemmisülnek az istentelenek, akkor minek beszéljünk Jézusról? Ha a poklot egyszer Isten űríti ki, mert az ő szeretetével nem fér össze, hogy ott némelyek szenvednek, és mindenkit a mennybe visz, még a sátánt is beleértve, akkor megint minek beszél? Egyszer majd eljön ennek az ideje, azt majd úgyis mindenki üdvözül. Egyszerűen, testvérek, ha nem fogadjuk el azt, hogy van egyfelől örök élet, de azt most hagyjuk, és Isten országába, egy új égen és egy új földön, és van egy örök kárhozat a külső sötétségen, ahol sírás, fogcsikorgatás van, és mindenféle lelki, testi gyötrelem van, Isten nélkül, Isten hiányába, akkor, testvérek, mondom, ha nem fogadjuk el ezt, akkor minek misszionáljunk? Ha viszont elfogadjuk, testvérek, akkor bizony igen erős okunk van arra, hogy misszionáljunk. Mert akkor az a helyzet, hogy a körülöttünk élő emberek egyenesen a pokolba tartanak. Sőt, már bizonyos értelemben fél lábbal ott is vannak. De minden esetre egy hajszál választja el őket tőle. És nekünk pedig ott van a kezünkbe, ha hívő emberek vagyunk, ott van a kezünkbe az egyetlen valaki, hogy így mondjam, akit meg kéne nekik mutatni, Jézus. És mondani neki, itt van Jézus a megmentő, higgyél ő benne, és kövessed őt, és üdvözülsz, nem kell a pokoltól félned akkor. El kell mondanunk, testvérek, az ember, így mondjam, hát a mai világban már nagyon erős lett ez az egoizmus, és az emberek nem törődnek a másikkal, és tőlünk aztán a bódban mellettünk meghalhatna egy ember, már láttunk erre sok példát itt Magyarországon, hogy átlépnek, meg még ki is rabolják, aki ott haldoklik a földön. Tehát ilyenek vagyunk, hogy nem törődünk egymással, de hívő emberként nem lehetünk ilyenek. Hívő emberként nem szabad, hogy engem vagy bármelyikünket hidegen hagyjon egy másik embernek az örökké való sorsa. Most az az ember jusson oda a pokolba, én nem mondok neki semmit a megmentőről, az üdvözítőről. Hagyjam őt. Mintha megyünk valahol, aztán látunk egy fuldokló embert, és aztán azt mondjuk, hogy hát fulladjon meg, hát nem érdekel engem. Nem, hogy már én beugorjak oda mellé, meg segítsek rajta, vagy kihúzzam, vagy valami. Hát ilyen szeretetlen, ilyen közönyös keresztény emberek nem lehetünk. Ha mi tudunk arról, hogy van pokol, meg komolyan is vesszük ezt, hogy van pokol, akkor nekünk el kell mondani a gyerekeknek, a unokáknak, a nem tudom én kinek, aki csak az utunkba kerül, az kellene járjon az agyunkba, hogy tudnánk mi erről a Jézusról itt valahogy hitelesen tanúságot tenni. Hogy tudnánk elmondani, hogy ha valaki nem hisz benne, el fog kárhozni, de ha hisz, akkor üdvözül, és egy boldog perspektíva áll előtte. Értitek? Hát, ha én tudom, hogy ki a megmentő, és hallgatok róla, hát nagy bűnt veszek magamra. Nagy bűnt veszek magamra. Ha tudom, hogy mi az ellenszere egy betegségnek, azt nem adom oda. Akkor én is hozzájárultam az illető halálához. Ha nem érdekel az, legalább, hát érdekeljen. Nem csak az én örök sorsom, hanem a másik ember örök sorsa is. Nem nézhetem közönösen, rideg szívvel, hogy emberek körülöttem egyszerűen elkárhoznak, vagy valóban azt hiszem, hogy nincs pokol. Beszélgessünk így magunkkal, testvér. Valóban azt hiszem, hogy nincs pokol. Valóban azt hiszem, hogy ott mindenki az üdvösségbe jut végül. Valóban azt hiszem én, hogy úgyis megsemmisülnek az emberek? Vagy mit hiszek én ezekről a dolgokról? Azt hiszem, ami a Bibliában van, amit a hitvallásaink tanítanak nekünk. Ha igen, akkor nálamnál nagyobb misszionárius nem kell, hogy legyen. Vagy ha én nem tudok beszélni, akkor oda kell adnom azt a 20 forintot, vagy 20 ezret, vagy 50 ezret, vagy 2 milliót is arra, hogy akik csinálják, azok hadd csinálják már. Értitek ezt a dolgot, testvérek, hogy fontos nekünk ez az egész dolog, amiről én itt beszélek, mert az év eleje óta erről beszélünk, hogy misszió, misszió, misszió. Előtte már nem tudom mennyi időt is beszéltünk erről, meg még ezután is fogunk beszélni róla. De mi csináljuk ezt? Vagy itt meghallgatjuk az Isten tiszteletet, azaz hazamegyünk, és a szánkon szép lakat van a szánkon, és senkinek egy árva mukkot nem szólunk, egy Bibliát nem adunk, egy könyvet nem adunk, a templomban nem hívunk senkit, mert nem érdekel minket a másik, hogy üdvözül vagy nem. Hát pedig elég sok minden forog itten kockán. És nem kell szemérmesnek lenni meg, hogy jaj, nehogy itt megbántódjon ugye valaki. Jaj, hát ez a beteg haldoklik, nehogy megbántódjon már, hogy egy műtétet javaslok neki. Hadd halljon meg inkább, szegény. Nehogy már azt hiszi az a szegény, hogy nem tud úszni, azt akkor még ugye én odaúrok, hogy segítsek neki. Hát hadd fulladjon meg inkább. Szóval szemérmesen úgy visszahúzódunk, hát hagyjuk az embereket. Hát a mai világ különben is azt mondja, hogy toleránsnak kell. Toleráljuk, hogy hitetlen az illető. Hát hagyjuk őt, legyünk türelmesek. Ő el akar kázni, hát hagyjuk őt. Meg se próbáljunk neki egy-két mondatot mondani a Krisztusról, meg az evangéliumról. Erőt vesznek rajtunk, testvérek, ilyen. Tehát amondó vagyok, hogy meg kell állnunk, és el kell gondolkoznunk arról, hogy mit mond az új szövetség is, meg az új is a halál utáni örökké valóságról, testvérek. És látnunk kell ezt a két alternatívát, ami előtt. Az egyik csodálatos, a másik meg... Amilyen csodálatos, ez olyan szörnyű a másik. És látnunk kell, hogy itt nem fog egyszer ez a szörnyű megszűnni, és valahogy átmenni a másikba, és feloldódni, és akkor minden csodálatos lesz. És itt el kell gondolni, hogy emberi életekről van szó, szóval a tiedről is, meg az enyémről is, de a mi utódainkról, a mi környezetünkről is. És hogyha ezen komolyan elgondolkozunk, és látjuk azt, hogy mekkora Isten dicsőség, és mekkora Jézusnak a jelentőség, akkor igenis a misszió és a pokol elfogadása között nagyon is komoly összefüggés van. Mert akkor misszionálni fogunk. Nem csak abba elégszünk meg azzal, hogy itt beülünk a templomba, meg nagyokat beszélgetünk a Bibliáról, meg milyen jó, elteologizálgatunk erről, arról, meg amarról, hanem elmegyünk, és azt mondjuk az embereknek, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, mármint ebben a fiúban, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszel te ebbe a Jézusba? Hiszel te ebbe a Jézusba? Hiszek én ebbe a Jézusba? Mert ha nem hiszek, akkor ülhetek itt reggeltől estig, meg állhatok itt, meg prédikálhatok, de ha nem hiszek én magam ebbe a Jézusba, el fogok veszni. Ha meghiszek, akkor meg üdvözülni fogok. Ha a fene fenét eszik, ha néger gyerekek potyognak az égből, akkor is. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz, az már elkárhozott. Hát a legsürgősebb dolog, testvérek, hogy tanúságot tegyünk, imádkozzunk az emberekért, és mindent megtegyünk azért, hogy előmozdítsuk ott, ahol igazi misszió folyik, az igazi missziót és evangelizációt. Majd innen folytatjuk. Azt hiszem, hogy az első kérdésre valamennyire sikerült bibliai választ találnunk. Misszionálnunk kell, Jézusról kell beszélnünk, mint az egyedüliről, aki a pokolból, ami van és létezik, ki tud menteni és el tud juttatni valakit az Isten országába, ami ugyancsak van és létezik. Áldott legyen érte a neve. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy világosan tanítasz minket, és köszönjük, hogy nekünk nem kell a sötétben tapogatózni, és nem kell hazugságokat elhinni, hanem hihetjük az egyszerű szót, amit mondtál már az Ószövetségben is, de aztán az Új Szövetségben még világosabban, még tisztában kifejtetted, hogy bizony van örök kárhozat. Van egy olyan lét, amely örökké nélküled való, és ami éppen ezért, mivel nélküled való a legnagyobb gyötrelem és legnagyobb szenvedés. Ó, Úrunk, itt a Földön sok ember van, aki a nélküled való életet próbálja kényelmesíteni és elviselhetővé tenni, és ez úgy tűnik sikerül is sokaknak. De mi tudhatjuk, hogy egyszer eljön az óra, amikor semmit nem tudnak tenni azért, hogy a hiányod miatt való szenvedéseiket enyhítsék. Amikor semmit nem tudnak tenni azért, hogy a poklot összkomfortossá tegyék a maguk számára. Amikor eljön a pillanat, amikor ott marad a hiányodnak a nyers valósága, ami valóban az emberi boldogtalanságnak, szenvedésnek, kilódásnak a forrása. Köszönjük néked, hogy te éppen olyan Isten vagy, aki ezt nem akarod. Ezért keresel meg minket Jézus Krisztusunk életünk, földi életünk folyamán újra és újra. Ezért nyújtott felénk a te átszögzett kezedet, hogy higgyünk te benned és kapaszkodjunk beléd, mert egyedül te vagy a megmentő, egyedül te vagy az üdvözítő, nem csak nekünk, hanem minden embernek körülöttünk. Mindegy, hogy milyen nyelvet beszél, vagy milyen földrészen lakik, vagy milyen bőrszíne van, nincs más üdvözítő, csak te egyedül. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mi magunk is beléd kapaszkodó, benned hívő emberek lehessünk, és egyre inkább ebben megerősödhessünk, és segíts abba, hogy te nevedről tényleg tanulságot tegyünk. Segíts, hogy megérezzük, hogy ezért mindent meg kell tenni, hogy más emberek halljanak rólad, és megismerjenek téged, és a te egyedül állóságodban, páratlanságodban meglássanak, és hinni tudjanak te benned. Könyörülj meg rajtunk, hogy a misszió emberei lehessünk, akik rólad teszünk tanúságot, az egyedüli megmentőről. Köszönjük néked, hogy ilyen módon tanítottál ma is minket, és kérünk, hogy beszélj velünk ezekről a dolgokról, áld meg szívünkben a te igéidet. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a környezetünket, a hitetlen környezetünket, családtagjainkat. Könyörülj meg rajtuk, hogy tudjunk nekik bizonyságot tenni, és ne fáradjunk ebbe bele, hanem újra és újra próbálkozzunk vele, hogy ne érjen egy napon vád minket tőled, azért, mert hallgattunk, mert némák voltunk. Segíts, hogy hű tanúságaid lehessünk. Könyörülj meg azokon, akik hallják az igét, a bizonyságtételt, hogy felé tudjanak fordulni, megtagadva a hitetlenséget, tudjanak beléd kapaszkodni, mint üdvözítőjükbe, és tudjanak veled egy boldog életet kezdeni. Könyörülj meg az egész országunkon, nemzetünkön, látod, mennyi hitetlen ember van, mennyi pokoltagadó, mennyi halálos veszélyben élő ember. Könyörülj meg, hogy hadd jusson el hozzájuk a tiszta, egyszerű bibliai üzenet. Könyörülj meg, és dugd be azoknak a száját, akik hazugságokkal áltatják ezt a mi népünket, akár a templomos népet, akár azon kívül. Látod, mennyi tévtanító, hamis próféta, hemzseg és hirdeti mindenfelé szanaszét a téveszméit, az istentelenségét. Kérünk, hogy szégyenítsd meg őket, és dugassék be a szájuk. És kérünk téged azért, hogyha még kedves előtted, ők maguk is hadd forduljanak meg, és hadd térjenek te hozzád. Könyörülj meg, és hallgass meg a mi kérésünket, esedezésünket. Amikor esedezünk hozzád betegeinkért, szenvedő testvéreinkért, kórházakban, családokban, otthon, kilódó testvéreinkért, könyörülj rajtuk, és légy hozzájuk közel, enyhíts szenvedéseiket, gyógyítsd őket, ha kedves. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk kárpátaljai szenvedő testvéreinkért is, azért a lelkész családért és a gyülekezetért is, aki itt volt, akit megismerhettünk. Kérünk, hogy áld meg őket is vigasztalásoddal, közelségeddel, és gondoskodjál őróluk is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk egész szívünket, lelkünket, életünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután férfi és női délutánunk lesz, 16 órától. Két lábbal a földön Jézus nyomában. Ez a cím. Külön lesznek a hölgyek, és külön a férfiak. A hölgyek is beszélnek majd némely fontos dolgokról, mi férfiak is külön beszélünk némely fontos dolgokról. Nevezetesen a Biblia fényében a pornográfiáról szeretnék a férfiakkal beszélni. Kényes kérdésről mit mond a Biblia, hogy lássuk, hogy ítéljük meg ezt a kérdést. Tehát szeretettel válunk ma délután mindenkit 4 órakor erre az alkalomra. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat. Kedden a Mózes 4. könyve következik, úgyhogy a 4. könyvet lapozzák át eljövők, és olvasgassák meg egy kicsit, hogy miről is van ottan szó. Ne ijedjenek meg a sok névtől és számtól. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ahogy az elmúlt vasárnap is jeleztem, június 7-én lesz a templom szentelési ünnepünk. Az elmúlt héten presbiteri gyűlés volt ebbe az ügybe, és a presbitérium úgy döntött, hogy tehát június 7-én délután 14 órakor kezdődik majd az alkalom. Tehát ez június 6. hó, tehát nem 7., 6. hó, június 7-e. Az a vasárnap, az első vasárnap. Tehát délután 14 órakor. És azt gondoljuk, hogy lenne egy rövid Isten tisztelet, majd meglátjuk. Püspök úr fog prédikálni, ha Isten segít minket. Utána biztos, hogy elhangzik egy-két köszöntést, és aztán körülbelül 3:30 felé befejeződne itt a templomi rész, és utána egy háromnegyed óra lenne egy szeretett vendégségre. Nem kívánjuk ezt, hogy itt több százezer forintért meleg étel meg egyebek legyenek, hanem arról beszéltünk, hogy az asszonytestvéreket majd arra kérjük, hogy süteményt hozzanak, és csinálunk egy pár szendvicset, és akkor a vendégeinket ez alatt a 3/4 óra alatt meg tudjuk vendégelni, és utána rögtön visszajöhetünk ide a templomba, és egy körülbelül 5:30-6:30 tartó zenés áhítat lenne. Debrecenből eljön közénk a debreceni kollégiumi kántus, a szegediek közül a Bartók Béla női kar jönne, és ők Mendelssohnnak egy nagyon szép művét énekelnék el, és itt lenne még a mi kórusunk, és ők is énekelnének, valamint hát egy budapesti orgonaművész is eljön, visszajelezte, Pál úr Jánosnak hívják, ő a Zeneakadémia orgonatanára, szeretettel és örömmel jön közénk, és vállalta, hogy ő is zenével szolgál majd. Az Isten tiszteleten már vállalja délelőtt a kántorizálást, és délután pedig egy szép Bachot, vagy valamiféle ideillő ünnepi zenét fog nekünk majd előadni. Tehát körülbelül úgy tervezzük, hogy 2-től 6-ig ezt biztos, hogy lezárjuk, és akkor szépen mindenki ide tud érni, aki nagyon messziről jön, és mindenki még akkor nyár lesz már tulajdonképpen, mindenki szépen haza is tud menni, még a legmesszebbi emberek is szépen hazaérhetnek 10-11 óra fele, és akkor így úgy hiszük, hogy egy viszonylag takarékos is, és szép ünnepségünk lehet. Így készüljünk imádságba azért erre az alkalomra. Még egy dolgot hadd hirdessek a testvéreknek, nevezetesen, hogy imádkoztunk is itt a kárpátaljai testvéreinkért, és az elmúlt héten tudtam egy kicsit levelezni azzal a lelkésszel, aki itt volt nálunk, a Lőrinc Attila tiszteletes úrral, és hát elég nehéz helyzetben vannak. Majd a presbiter testvérekkel most istentisztelet után beszélünk arról, hogy mit tudunk segíteni, mivel tudunk mi segíteni kárpátaljai lelkésznek, de nem csak a lelkésznek, hanem az ott élő gyülekezeti tagoknak. Hát ott a falu népe gyakorlatilag református, az is, ahol van meg a szomszéd falu is. De hát most azt írta, hogy elég nehéz helyzetbe jutottak, és az a gyanunk, bár még most nem erősítette meg ezt nekem levélbe, de az a gyanunk, hogy szükségük van tartós élelmiszerre. Úgyhogy úgy jobban, majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz erről, tájékoztatom a testvéreket, de azt gondolom, hogy ha valaki ezt fontosnak látja, akkor majd úgyis be tud nyúlni a zsebébe, vagy valamilyen módon tud segíteni, hogy tudjunk ott segíteni. Egy kis dolgot tudunk nyújtani, de mégis azt a kicsit, amit nekünk kell megtenni, azt, ha meg kell tenni, akkor tegyük meg. Hát ebbe kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk ezért, meg figyeljünk oda erre, hogy Isten mire indít ezzel kapcsolatban is bennünket. Ha valaki már most szeretne akár erre a célra külön is adakozni, akkor az is lehetséges. Apropó adakozás. Miután ez a templom szentelési ünnepünk nem jár egy ilyen nagy megvendégeléssel, mondom, ami több százezer forint, ezért arra az ünnepre ilyen formában úgy érzem, hogy nem kell külön adakoznunk. Amire lehet adakozni, az a harang megoldása, a harang kérdésnek a megoldása. Hát erre esetleg szabad adakozni, de most a másik, inkább amire adakozhatunk, ez a kárpátaljai testvéreinknek a megsegítése. Inkább amondó vagyok, még ez fontosabb is, mint a mi harangunk, bár az is fontos, és hiszük, hogy arra is meg lesz majd, ami kell, de most itt emberekről van szó, nem egy torony harangjáról. Az is fontos, de az emberek fontosabbak. Gondolkozzunk és imádkozzunk ezekért a dolgokért, és amit tudunk, tegyük meg. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.